első versétől a hetedik versét.
Amíg az igét olvasom, fennállva nyitott szívvel hallgassunk. Mikeás könyve hetedik részének első versétől így hangzik Isten igéje. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő. Egy ennivaló gereszt sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadászta atyafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, és a bíró fizetségre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tüskebokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtti zárd be szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe az ellensége. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Köszönöm neked, mennyei édesatyám, hogy te ezeket az igéket intézed most hozzánk. Add Uram, hogy úgy legyen ez előttünk kifejtve, hogy megértsük annak az üzenetét, hogy te tőled tudjuk átvenni a hallottakat, és a mi életünkben hathatósan, világosan, tisztán, határozottan és erősen tudjon változást véghez vinni a te igazságodnak beszédet. Amen. Foglaljunk helyet. Mikeás prófétának a kora egy nagyon nehéz kor. Olyan időszak ez a zsidó történelemben, amelyet fekete betűkkel írnak, és amelyben csak olykor-olykor csillan fel néha az Isten ajándéka, és az Isten ajándékát hordozó embereknek a tisztasága, szentsége. Az ítélet már elvégeztetett. Abban a korban vagyunk, amikor beteljesednek azok a dolgok, amelyek felől Isten már jóval korábban, sok-sok évszázaddal ezelőtt megmondta, hogyha így fogtok viselkedni, akkor idegen földre foglak benneteket elvinni. Idegen földről hozta ezt a népet Isten az ígéret földjére, Palesztina vidékére, és azt mondta, hogy idegen földre foglak benneteket elvinni, hogyha nem lesztek méltók arra, hogy ezen a földön úgy éljetek, ahogy az én törvényem, akaratom megkívánja. Egyre másra halmozza a nép a bűnt, az engedetlenséget, a tisztátalanságot, a báványimádást, a hamisságot, a hazugságot, és Isten elkezdi megjelenteni a prófétát által, hogy eljött az ítéletnek az az ideje, amelyről már Mózes is beszélt. Betelt a ti bűnötök, és most már feltartóztathatatlan ez az ítélet. Azok a királyok, azok a próféták, azok a zsidó személyek, akik bűnbánatra jutnak, azokra tekintettel az Isten még kitolja úgymond az ítéletnek az idejét, és ezért is a Júda ország része, mert ugye ketté szakadt az ország már rögtön a királyságnak, majdnem a kezdetén, rögtön nem tudtak megegyezni. Az északi ország rész, ami az Izrael nevet viseli, az már hamarabb elvész, ott több a bűn, több az engedetlenség. Ebben a korban él Mikeás, Izrael országának az elveszésekor, amikor az asszíriai hadsereg teljesen lerombolja, elfoglalja őket, és fogságra veti a népet. Júda ország részében pedig még várat magára az ítélet, de de ott van már az Isten ítéletem, ki van jelentve a proféták által, tehát így lesz. Be fog teljesedni ez az ítélet rajtatok, meg fog az Isten benneteket fenyíteni, meg fog az Isten benneteket látogatni, és jaj lesz akkor az Úrnak a napja, amikor hozzátok elérkezik. Ebben a korban hirdeti meg Mikeás is ugyanezeket, amikről eddig beszéltem, hogy eljön majd az Isten ítéletének az ideje. Nem olyan sokára. Már Izraelben láthatjátok, de hamarosan ide is el fog érkezni. Azok a királyok, amelyeknek az idejében Mikeás prófétál, olyan királyok, akikre Isten tud nézni, mert kedves dolgokat cselekszenek előtte, különösen Ezékiás király, és ezért még abban a kegyelmi időben él Mikeás, amikor Isten ítélete még nem sújt le, de már hangzik az erre való figyelmeztetés. Egy olyan kegyelmi időt engedett meg az Istenre tekintés miatt az Úr, amelyben hangzik az igazság. De amely időben már teljesen elárasztotta a népet a gonoszság is. Van egy-egy őrálló, akik még az Isten igazságát hirdetik, de ott vannak a tömegek, ott van a sokaság, amely telve van a bűnnel. És akkor ezeket a társadalmi rétegeket mind górcső alá veszik Mikeás, mindegyiket ítéli. Milyen szomorú a kép. A népnek a vezetői, egészen a királyi palotái romlottak. Mennek a kenőpénzek, a csúszópénzek, a főemberek megmondják, hogy mit kérnek. Minden hatalmi ágban ott van a romlottság. Nincs olyan helye, ami ne lenne korrupt. Nincs egy olyan segítsége az egyszerű hétköznapi embernek a hatalom részéről, amelyre támaszkodhatna, hogy igazságot remélhetne az ő ügyében igaz ítéletet. Mindenütt ott vannak a hamisságok, ott van a sötétség. Ott van a kormányban, a végrehajtó, tisztviselőknél. Ott van a hamisság a katonáknál, akik az erőszakosan kényszerítik a hamisságot rá a népre. Ott van a bíráknál. Ha valakinek panasza volt valami főemberre, hiába ment a bírákhoz, mert összefonódtak a hamisságban, összeszövetkeztek, erről beszél Mikeás, hogy összeszőtték az ő gonosz gondolataikat, amikor valaki az igazság szolgáltatás kapuján kopogtatott, ugyanazzal a sötétséggel találkozott szembe, mint amely őt sértette másik oldalról. Nem volt egy olyan hely, ahol megnyugvást találjon a lélek. Elmentek a templomba, hogy Isten elé tárják az ő ügyeiket, hogy az Istennek a szolgáinál keressenek menedéket, akik az Isten nevét a szájukra veszik. És kiderült, hogy az Isten nevét ezek a templomban szolgáló léviták és papok hiába veszik a szájukra. Mondták ott a kegyes szólamokat, de mind káromlás volt, Isten káromlás, mert ott is ugyanaz a sötétség volt. A vallási életnek a két szintjén, a papságban és a próféták között is ugyanaz a sötétség uralkodott. Megy a lélek megnyugodni a templomban, de tele van a templom kufárokkal. Tele van hamis prófétákkal, akik azt mondja Mikeás egy korábbi igerészben, hogy amikor van mit rádniuk, akkor beszélnek akkor prófétának, de ha valaki nem fizet nekik, akkor azt mondják, nincs kijelentés. Pénzért művelik az ige hirdetésnek a szolgálatát. Nem ingyen adják, pedig ingyen vették. Nyerészkedésre használják. Ott sem talál megnyugvást a lélek. Hát szeretne a lélek megnyugvást találni otthon. Egy baráti körben. Aki mellé leül. Akivel együtt imádkozik. Akivel megosztja az ő problémáját. Képzeld el, hogy jártam. És mivé vált a barát? Besugóvá. Az is csak tovább adta a híreket. Az is csak kifletykálta, kibeszélte azokat, amik az én szívemnek fájnak. És megint csak támadási alapot találtak ezáltal azok, akik az életemre törtek. A barát is elárul, akivel korábban egy voltam, akivel együtt mentem fel az Isten templomába, ahogy az egyik Zsoltár is írja, akivel együtt megyek fel, az lesz az, aki engem elárul, akivel együtt mártom a falakot a tálba, az emeli fel ellenem a sarkát. És a legszűkebb vérrokonságban, az egyenes ágbeli rokonok között, a fiamnál, a lányomnál, a feleségemnél, a férjemnél, az apámnál, az anyámnál keresem a megnyugvást, aki az ölemben ül, ott is ugyanazt látom. Gyaláznak, gyűlölnek engem az Úrnak az útjáért. Hát nincs itt egy egyetlen hely sem, ahol meg tudnék nyugodni. Nincsen egyetlen ember sem, akivel meg tudnám osztani. Akinek hivatalból az a feladata, az sem figyel oda rám, sőt ellenem van. Akinek az Istentől megbízott feladata lenne, az sem törődik velem. Akivel rokoni szálak vagy baráti szálak fűznek össze, azok is mind árulók lettek és ellenségei. Rettenetes körülmények között kell megélni a hitet. Megélni az emberséget. Testvérek, ilyenkor, ilyen körülmények között szokott az ember farkassá válni. Amikor a farkas törvények uralkodnak a gazdaságban, a politikában, a munkahelyen, a családban, elkezdenek a farkas törvények uralkodni, akkor az ember farkassá válik, mert különben lemarad. Mint hogy szokták mondani a vállalkozók talán joggal, hogy hát, ha én nem csinálom azt, amit a többiek csinálnak, akkor kimaradok a versenyből. Akkor kigolyóznak. Akkor nem tudom eladni az árut. Mert én szeretném tisztességesen csinálni, de a versenytársak olyan nyerészkedésre tesznek szert, olyan csúszó pénzeket fizetnek, hogy labdába se rúghatnék, ha nem lennék olyan, mint ők. Mert egyébként nem lennék én, ám dehogy. De mivel ők olyanok, én is ilyen vagyok. De mivel ő olyan lett, ezért a másik, a harmadik is olyan lett, és már egy farkas horda üldözi a prédát. A farkas törvények között az ember farkassá válik. És ezért sokasodott meg a bűn. Ezért sokasodott meg a vétek. Már alig-alig volt, aki tiszta szívvel kereste volna az Urat. Már üldözték, lenézték azokat, akik Isten nevét emlegetik áhítattal és hódolattal. Itt már a bálvány imádás ment. Itt már a farkas törvények mentek. Itt már az ország létéről volt szó, meg szorongatta őket is az asszír sereg, a júdai ország részt is szorongatta az asszír sereg. Itt élet-halálharc van. És amikor béke van, hát békésen elmentünk mi a templomba, és elimádkozgattuk a mi imádságainkat, meghallgattuk a tanításokat, de most, hogy baj van, hát most nem lehet ilyenekkel pocsékolni az időt, hát most valamit tenni kell, védekezni kell. Mit érdekel engem, hogy a szomszéd hogy pusztul, csak én maradjak életben? És mindenki elkezdett így gondolkodni. Elszakadtak az Istentől. És még csak sokasodott a bűn. Egyre másra vonta be a sötétségbe az ördög, az embereket, és tömegével járultak az ördögnek az oltárához. Még az igaz is olyan volt, mint a tövis bokor. Még az igazhoz is, az Isten szolgájához is, aki közeledett, az is megszúrta. Nem volt olyan társa Mikeásnak, akivel együtt tudott volna szolgálni, együtt tudott volna imádkozni. Ha volt is, az nagyon kevés, Ézsaiásnak kortársa volt, tehát a két próféta azért helytáll. Ezek között, a körülmények között, amikor így sokasodtak a farkasok, amikor így vonták be egymást a bűnbe, a sötétségbe, rettenetes erővel nehezedik ez az embereknek a vállára. Tehát tényleg, aki nem is akar gonosz lenni, az is azzá lesz. Olyan körülmények, olyan törvények uralkodnak, hogy azzá lesz. És ez a hatás éri Mikeást is, hogy te is legyél olyan. Hát neked nincs mit rágni, a többi prófétának van mit rágni, mert olyan szépeket prófétálnak, ami tetszik a népnek. Azt mondja, ha valaki borról prédikálna nektek és részegítő italról, azt tettene nektek. Ez is van. A proféták azt profétálják, ami tetszik az embereknek, ami tetszik a népnek, ami tetszik a gazdagoknak, és vetik a falatot a szájukba. De Mikeás Isten ítéletét prédikálja, ez nem népszerű. Ezért nem adnak pénzt. Nincs mit rágni. Éhes a proféta. Rettenetes nyomás nehezedik a vállaira, a lelkére. Te is legyél farkas, mert akkor jut neked is egy kis kolond. De így, hogy mindig csak az Istened dolgait hajtogatod, hát el fogsz pusztulni éhen, kivetnek a társadalomból, kizárnak a gyülekezetből. És akkor mit mond ez a Mikeás testvére? De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Egy szent bizonyossággal, egy szent határozottsággal, egy meg nem alkuvással azt mondja, hogy de én az Úrra nézek. Mindegy, mit mondotok ti? Mindegy, milyen következményekkel járhat ez? Ez engem nem érdekel. Én az Úrra nézek. Nincs még itt, de várom. Még imádkozom, de tudom, hogy meghallgat. Egészen bizonyos. Itt, amikor a Békés Csabai testvér árult a szerdán a könyveket, megvásároltam egy könyvet, amelyet nem akartam, de mikor megláttam, nem tudtam ellenállni. Csia Lajosnak a Jelenések könyve magyarázatát vettem meg. Ismertem egy-egy művéből ezt a szerzőt, egy református lelkész volt, aki aztán az emberekhez közeledett, és az egyszerű emberek nyelvén akarta őket tanítani. A héber, a görög ott volt a fejében, Bibliát fordított, és nagyon sok áldott munkát végzett, de nem a tudomány világában élt, hanem lefordította a tudomány nyelvezetét, a hasznos tudományt, levitte a parasztokra, az egyszerű iparosok, munkás embereknek a közegébe, és tanította, táplálta őket. Olyan korban élt a múlt századnak a közepén, amikor az úgynevezett racionalista teológia uralkodott, vagy a teológiának egy nagy részét ez a felfogás uralta, és a Bibliát ízekre tintálták, szétszették, és azzal foglalkozott ez az úgynevezett tudomány, hogy miért nem lehet igaza a Bibliának. Tehát józan emberi gondolkodásmóddal próbálták a Bibliát is megérteni, de hát úgy nem lehet. És azt írta ez a szerző, azt írta Csia Lajos a könyvében, hogy ő nem áldozik ennek a tudománynak a talaján. Legyen, tűnjön akármilyen bolondságnak az, hogy ő így gondolkodik, de ő a mai tudománnyal ellentétben és azzal szemben határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. És ő ebben hisz. És őt nem lehet ettől eltántorítani, és ez a könyv az első lapjától az utolsóig ennek a szellemében íródott. Hiszek Jézus visszajövetelében. Akármilyen tudományos érv mond ennek ellen, nem fogadom el ezt a tudományos érvet. Mondanak ezt is, meg mondanak azt is, bizonyítják így is, meg bizonyítják úgy is, elhitetnek sokakat, de én az Úrra lézek. Várom az én szabadításom Istenét. És tudom, hogy meghallgatja ő az egy imádságomat. De jó volt olvasni, egy tudós ember leborul Isten előtt. Akit nem látnak a földi szemei, nem hallanak a földi fülei, de teljesen bizonyos benne, hogy vissza fog jönni érte, és ő kész akar lenni az ő fogadására. Hát így van ez a próféta is. És így kell lenni nekünk is. Hát, mi van megírva hát a Timóteus második könyvének a harmadik részében? Milyenek lesznek az utolsó idők? Nehezek. Az utolsó napokban pedig nehéz idők állnak be. Mert az emberek ilyenek lesznek, olyanok lesznek, amolyanok lesznek. Hát testvérek, talán soha ennyire az emberi tudást, a jóságot, a békét, az összefogást nem reklámozták, mint napjainkban. Béke és biztonság. Európai Unió, NATO. A legerősebb haderő a Földön összefogott, hogy megvédje magát. A legnagyobb koponyák összefogtak, hogy valami maradandót alkossanak, amely jó minden embernek. És meg van hirdetve, hogy most már nem királyság van, meg most már nem diktatúra van, hanem most már demokrácia van. És most már jólét lesz, jóléti államot teremtünk. Nagyon sok országban. És megsegítjük a szegényeket, és adakozunk, hogyha valahol földrengés volt, vagy szökő ár. És mi jók vagyunk. Mint az az asszony, akit egy hivatalban hallottam telefonálni, nyájasan beszélt azzal, akit hívott, vagy aki őt hívta, nem tudom. Jaj, igen, utána nézett, persze, rendben lesz, szia, leteszi a kadlót. Na ez a hülye meg mit akar már megint tőle? Hát ez van a plakát mögött. Ott vannak a farkasok, csak a jónak a képében. A kegyesség látszatát megőrzik, az egyházban is, de még az egyházon kívül is. A jóságnak az állata mögött farkasok vannak, és olyanok az emberek, amilyeneknek Isten igéje leleplezi őket. Pénzsóvárgók, szüleik engedetlenek, inkább a gyönyöröknek, mint Istennek kedvelői, mindenféle gonoszságot fel van sorolva. Igen, az én tapasztalatom az, hogy ilyenek az emberek. És ez, testvérek, hat ránk. Hat ránk, amikor a vállalkozásunkat csináljuk. Hat ránk, amikor bemegyünk egy hivatalba. Hat ránk, amikor el akarunk menni az imaházba. Hat ránk a vallásnak a vezetői felől, hat ránk a politikusok felől, hat ránk a gazdasági élet felől, minden tekintetben farkasokat látunk magunk körül. És ebben a helyzetben az ember vagy felveszi a harcot, felveszi a kesztyűt és beáll a sorba, és a kemény farkasok között ő is falkavezér akar lenni. Ez az erősebbeknek talán kijuthat, de a legtöbben meg nem felveszik a harcot, hanem feladják. Ezért van annyi iszákos, öngyilkos, depressziós, meg beteg ember Magyarországon, meg a modern világban, a modernnek nevezett világban. De az Istentől való kegyelmi lehetőség, testvérek, hogy annak ellenére, ami történik, látom, hogy ők ezt, azt, amast csinálják. Látom, hogy vonna magával, ragadna magával az örvény. És egy óriási kegyelmi lehetőség a számunkra is, ma is egy ilyen kijelentést tenni, de én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Én ezt tudom. Én ebben bizonyos vagyok. Milyen kegyelem. Von az örvény engem lefelé, érzem a sodró erejét, de van egy biztos kapaszkodó. De én az Úrra nézek, valaki kinyújtotta felém a kezét. Tegnap előtt, vagy azelőtt olvastam a gyermekeimnek egy történetet. Egy árvaháznak az életéből villant fel az író momentumokat, eseteket, és leírja, hogy egyszer úgy jártak, hogy kimentek a gyerekekkel fürödni a Dunapartra. És az egyik gyermeket elkapta egy örvény. Rögtön meglátták, észrevették, hogy baj van, és az egyik nevelő utána ugrott annak a gyereknek, de őt is magával rántotta az örvény. És a másodperc töredék része alatt azonnal cselekedni kellett. El se tudom képzelni, hogy volt annyi idejük abban a bajban, de azt mondta az író, hogy hirtelen azt találtak ide rögtön, és mondta, kiabált a gyerekeknek, hogy gyerekek, álljatok meg a parton láncban, fogjátok meg egymásnak a kezét, és aztán így ez a lánc menjen be az örvényig, és ragadjátok meg azt, aki bent van az örvényben. És akik kint a parton álltak a szilárd talajon, azok megvetették a lábukat, megfogták a mellettük levőnek a kezét, és így megfogva egymás kezét az örvényig ért a lánc. Aki sodort volna el az áradat, az érezte az erőt, de azt is érezte, hogy a másik kezét fogják. És valahogy sikerült elkapni a nevelőt is, meg elkapni a lánynak a kezét is. Mind a ketten életben maradtak, kihúzták egymást. Von engem az örvény, kísért engem a világ, hat rám az ördög, tehát ennek a hatás alól kivonni nem tudjuk magunkat, de van egy kapaszkodó. De valaki kinyújtotta felém a kezét, és én is kinyújtom, és megragadom. De én az Úrra nézek. De én várom az én szabadításom Istenét. De tudom, hogy meghallgatja az imádságomat. Nézzük csak meg egyenként ezeket a kijelentéseket. Milyen drága, mélységes tartalommal bír mindegyik félmondat. De én az Úrra nézek. Mi van a szemeink előtt, testvére? Amire nézünk, azt fogjuk követni. Ami a szemeink előtt le, amire éjjel is gondolunk, amit nem tudunk kiverni a fejünkből. Ami szüntelenül ott van bennünk, és állandóan ott motoszkál a gondolataiban. Az van a szemeink előtt. Valakinek a meggazdagodás. Valakinek egy szép partner. Egy csinos lány vagy fiú. Valakinek az érvényesülés. A karrier. És aztán sorolhatnánk nagyon sok mindent. Valakinek egy szép család lebeg a szemei előtt, a vizionál erről. Hogy majd milyen szép lesz a gyerekek, az unokák sokasága, szüleimmel majd békésen élünk. Ez van a szemei előtt, és ami a szemei előtt van, arra fog menni. Az ember úgy van megteremtve a kaméleonnal ellentétben, amely a két szemével külön tud nézni, még hátrafele is lát, az ember előre lát. Isten előre tette a szemét. És amerre megy, arra lát. És amerre lát, arra megy. Ha a szemeink előtt a világ van, akkor a világba fogunk menni. Ha a szemeink előtt Isten van, akkor az Isten országába fogunk menni. A világ egy olyan víziót, egy olyan déli bábot fest le elénk, amely szakadékot takar el. Megtartatást vizionál ez a déli báb, örömöket, áldásokat, és amikor az ember belép ezeknek az áldásoknak az ajtaján, akkor egy mély szakadékba zuhan, mert a szobának nincs alja. A szakadékot rejt, egy csali. És vannak olyanok, akik pedig az Urat látják. Az Urat látják. De én az Úrra nézek. Mert láthatóvá lett, testvérek. Azt mondja János, hogy amit láttunk, amit a kezeinkkel fogtunk, amit hallottunk, arról teszünk bizonyságot. Láthatóvá vált az Isten. Megragadhatóvá vált az Isten. Lehet őt szemlélni. Olyan közel jött, hogy észre lehet venni, mert a mi szemeink nem tudnak belátni a mennybe, de Isten szemei beláttak még a pokol mélyére is, ahol mi éltünk, és láthatóvá vált az emberek számára. És amikor őt látjuk, akkor ő feléje haladunk. És ez a helyes haladási irány. Itt megtartatás, ezen a földön nincsen más, csak az Isten országa. Nincsen más. És nagyon fontos, hogy ez a látásunk, testvérek, el ne halványodjon. El ne nehezedjenek a mi szemeink. El ne homályosodjon, ködösödjön előttünk a Krisztusnak a képe. Mert akkor célt fogunk téveszteni. Mert akkor nem fogjuk tudni, hogy merre menjünk, merre haladjunk. Mint amikor olyan sűrű köd ereszkedik a tájra, hogy az, aki a természetben jár egy úttalan úton, eltéved. Annyira vigyáznunk kell, testvérek, hogy ne tévesztük szemünk elől az Úr Jézust. Ne tévesztük szemünk elől az Istennek az országát. Bizony volt olyan gyülekezet, amely a szeme elől tévesztette. A Jelenések könyvében a laodiceai gyülekezetről így ír János, és így beszél az Úr Jézus. Azt tanácsolom neked, hogy szemgyógyító írral kenn meg a te szemedet, hogy láss. Elveszítetted a látásodat. Nem látod már az irány. Nem nézel már az Úrra. Olyan lettél, mint a világ. Az a neved, hogy élsz, de ez nem igaz. Nem így van már. Istennél van egy szemgyógyító ír, amikor azzal bekeni az ember a szemét, akkor elkezd megint látni. Akkor látja megint maga előtt a keskeny utat, és lát a célt, ahová el kell, hogy jusson. Testvérek, ha valakinek közülünk így meghomályosodott a látása, vegyen az Istentől ilyen szemgyógyító ír. Van neki. Kínálja. Adja. Hozza. És meg kell azzal a szemünket kenni. És meggyógyul a mi szemünk, mint a pálé. Amikor megvakul Isten világosságában, de amint Isten kegyelme lehajolt hozzá, és betöltötte a szívét az a világosság, hogy belül is volt világosság, meg kívül is volt világosság, akkor megnyíltak az ő szemei, mint pittyelyek estek le róla, és tudta, hogy mit kell csináljon. Isten így segítsen bennünket látni őt, hogy elmondhassuk az áradattal szemben, de én az Úrra nézek. Mert különben mit mondhatnánk? Egyébként sodor magával az áradat. Várom az én szabadításom Istenét. Következő kifejezésben így fogalmaz Mikeás. A mi korunktól nagyon idegen a várakozás. Ha volt olyan korszak a világ történelemben, amikor az emberek nem tudtak és nem akartak várni, akkor az a mi korunk. Ha volt kor, amikor az emberek ilyen sokat tudtak tenni azért, hogy ne kelljen várakozni, akkor az a mi korunk. Mi hozzá vagyunk szokva a gyors éttermekhez, hozzá vagyunk szokva a gyors vonathoz, hozzá vagyunk szokva az autósztrádához, ahol gyorsan lehet menni, hozzá vagyunk szokva a hamburgereshez és az italautomatához, ahova bedobom a pénzt, és már csorog is ki a kávé. Nem kell ledarálni, nem kell megfőzni, nem kell várni rá. És lassan betör az egész életünkbe, a számítógép világában különösen is, a nagyobb adatátviteli sebesség, ahol nem kell ücsörögni a számítógép előtt perceket vagy órákat, mire valamit kiszámol, hanem egyből, egy gombnyomásra rögtön elénk tárul az, amit akarunk. Olyan korban vagyunk, hogy egyre többet tehetünk azért, hogy ne várakozzunk. Elveszítettük a várakozásnak a képességét. És én úgy veszem észre, hogy az Isten népe között is ez egy óriási veszedelem, óriási kárt okoz, hogy mi egy automata Istent akarunk magunknak. Bedobjuk az imádságot, és már jön is a megtartatás, jön is a válasz azonnal. Benyomok egy gombot valahol az Isten oldalán, és azonnal ömlik rám az áldás. Nem tudunk várni az Istenre, de testvérek, akárhány bibliai szereplőt látunk, annak az életében biztos, hogy találunk olyan időszakot, amikor Isten megváratta. Biztos, hogy van olyan időszak. Azért testvérek, mert a várakozás az nem egy olyan szörnyűséges dolog, mint hogy mi azt elképzeljük. Vagy inkább úgy fogalmazok, hogy lehet szörnyűvé tenni a várakozást. De lehet áldottá tenni azt. Ha csak arra gondolok, hogy legutóbb, amikor az orvoshoz kellett várakozza, hogy zajlott le az, akkor már is látom, hogy volt, aki nem tudott várakozni, talán én voltam az egyetlen. Nem tudom, de ha voltak is mások, azon kevesek közé tartoztam, akik tudtak, betettem a zsebembe egy könyvet. És olvastam egy hívő embernek, családnak az életrajzát. És örvendeztem, újjongtam, és nem bántam, ha teltek a percek, meg az órát is, mert tartalmasan töltöttem ki az időmet. Testvérek, lehet úgy várni, hogy az ember még örül is neki. Amikor valaki vár, annak kettős haszna lehet. Az egyik az, hogy nem csinál addig se mást. Akkor a busz megállóba várakozik, mondjuk késik a busz, és már menne, az nem azt mondja, hogy beúzok egy fröccsre a kocsmába. Mert ha akkor jön a busz, amikor éppen beléptem a kocsmaajtót, akkor letéstem, de én utazni akarok. Hát addig se csinál más, amíg várakozik. Aki várakozik, annak résen kell lennie. Ott kell lennie az érkezésnek a helyén, a megállóban, ahova várom azt, akit várok. Sok helyre elmehetne az az illető, sok dolgát intézhetné, ott a buszmegállóban ácsorognak az emberek, körülöttük rohan a világ. Sirénázik a mentő, rohannak az autók, az emberek szinte szaladnak, úgy sietnek a hivatalba, vagy dolgaikat intézni. Tehát körülöttük minden pezseg, minden forog, mint egy nagyváros forgatagában, és ott a villamos vagy az autóbusz megállóban ácsorognak az emberek, mert akkor nem lehet más csinálni, amikor várok. Nem engedhetem meg magamnak, hogy kereket oldjak onnan, mert én annak az érkezését várom. Nagyon sok mindent csinálhatnának a hívő emberek is. Rengeteg lehetőségem van, testvérek. Minden szabad nékem. Nyitott ajtó áll előttem. De nem minden használ. Nem minden válik a javamra. És mi van, hogyha én éppen oda vagyok, és jön a vőlegény, és letéstem őt. És megyek majd, kopogtatok, itt vagyok én is, vártalak, Uram, de nem akkor vártál, amikor jöttem. Lehet, hogy vártál, de nem akkor, amikor jöttem. Nekünk akkor kell készülni, testvére. Amikor jön az Úr. Nem előtte meg, nem utána, hanem akkor. De ki tudja közülünk megmondani, mikor érkezik. Hát ezért várni kell. Az egész időszakot készen létben kell tölteni, testvérek, mint a tűzoltók, akik ha le is hajtják a fejüket egy csöppre, ha éjszakai beosztásban vannak, és egy kicsit alhatnak is, azokon nincs pizsama. A tűzoltóságon nem osztanak pizsamát. A tűzoltóságon teljes felszerelésben alszanak. És ha megfordul a riadó, fel kell ébredni, és be kell vágni a kocsiba magukat, és indulnak szirénázva. Az Isten országában sincs pizsama. Itt teljes szellemi fegyverzet van, ebben kell testvérek lennünk, még ha meg is szunnyad valamelyik. Mint hogy az okos szüzet is elaludtak. De amikor riasztották őket, jön a vőlegény, egyből meg tudták gyújtani a lámpást. Minden el volt készítve. Nem kellett idegeskedni, nem kellett kapkodni, mint a bolond szüzeknek. Jaj, még gyorsan be kell szerezzem. Hát ki gondolta volna? Hát én jó dolgokat csinálok, hát itt vagyok a vőlegényt váróknak a sorában. Csak úgy várom, hogy nem vagyok készen. Úgy szeretnék Jézussal elmenni, hogy nem vagyok készen. Sok mindent felsorolhattak azok a balga tüzek is, hogy mi az, amit jól csináltak. Volt lámpásuk. Ott voltak az okos tüzek között. Várták a vőlegényt, csak olajuk nem volt. Ez megakadályozta őket abban, hogy emeljenek. Sok jó dolgot lehet felsorolni azok között, akik baptista gyülekezetbe járnak. Vagy baptista gyülekezetet látogatnak, hogy itt vagyok minden alkalmon, még hamarabb is jövök. Hogy jó, ismerem a Bibliát, hogy tudom az énekeket, hogy szeretnék az Úr Jézussal lenni. De itt nem az fog bemenni, aki ott időzik, hanem aki akkor lesz kész, amikor eljön az Úr Jézus. Akinek olaja van, akinek nem kell még valamit beszereznie. Jaj, én eddig igazából átsattam a szívemet, látom már a felhőkön őt. Ó, Uram, most átadom a szívemet. Amíg a térdein elmondja a megtérjük imáját, addig ragadja el az eklésiát az Úr. És ő itt marad. Mert nem volt kész. A másik, amit lehet várakozás közben tenni, tehát az egyik, hogy addig sem csinálok más, addig sem csinálok rosszat, nem járok távol. A másik, hogy várakozás közben lehet csinálni a jót, sőt kell. Hát az egyik példa, amit elmondtam, hogy én várakozás közben könyvet olvastam, építettem magamat. De amikor valaki vendéget vár, távoli vendéget, autóval érkeznek, nem vonattal, az időjárástól, a forgalmi helyzettől, az utak forgalmától függően, vagy 8 órára érnek ide, vagy 11-re. Az ország másik részéből. És amikor betoppannak, mi már jártunk így, hogy még zúgott a porszívó, jaj, még gyorsan ki akartam takarítani, hát egy kicsit olyan kényelmetlen volt. Mennyivel másabb az, amikor várom a vendéget is, hogy készítgetek, még azt megigazítom, még azt oda teszem, még azt kikészítem. Tehát úgy várom, hogy közben felkészülök az érkezésre. és amikor megérkezett, akkor már éppen csak tálalni kell a levest és a másodikat, akkor éppen csak helyjel kell kínálni őket, minden tiszta, minden rendben van. Amíg meg nem érkezik, még az utolsó simításokat, meg a készülődés zajlik. Amikor mi várjuk az Úr Jézus, akkor nem csinálunk olyat, ami kizárna minket a vele való találkozás élményéből. És olyat csinálunk, ami felkészít a vele való találkozásra. A mi várakozásunk teljesen erőteljes. Egy tetrekész váratás, nem pedig egy ácsorgás. Meghallgat engem az én Istenem. Ez a harmadik kifejezése Mikeásnak. Meghallgat engem az én Istenem. Olyan szép, olyan kedves kifejezés ez, de van ennek egy nagy veszélye. És erre a veszélyre szeretném felhívni a figyelmet. A 99. Zsoltár beszél arról, hogy Istennek a nagy emberei hogyan hallgatta meg az Úr. 99. Zsoltár 6. versétől. Mózes és Áron az ő papjaival és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe segítségül hívják az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyság tételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad őket! Kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Ismerjük ezeknek az embereknek az életét, Mózes és Sámuelét. Milyen nagy dolgok történtek, a tenger nyílt ketten. Jelek és csodák estek meg. Ezrek fordultak az ő szolgálatok nyomán az Istenhez. Az ő hiába valóságaikért bosszút állt az Isten, és Mózes nem mehetett be az ígéretnek a földjére. Amikor én kérem az Urat valamire, testvérek, akkor Isten az ő teljes világosságával felel. És a teljes világossága napfényre hozza a mi sötétségünket. Az Isten nem úgy fog közeledni, hogy csak az áldás, csak a jót adja, csak ami jól esik, hanem az ő önmagát közli velünk. Az ő szentségét is adja, és az ő ítéletét is adja. És amikor imádkozom és várom az Isten feleletét, akkor azért bosszúállását is várnom kell. Mennyei kincseket ad, és földi hiába valóságokat vesz el. Amikor az imádságra felel, akkor mennyei kincseket ad, és földi hiába valóságokat vesz el az Isten. Testvérek, ez rettenetes dolog. Ez egy félelmetes dolog, hogy amikor én Istent megszólítom és várom az ő feleletét, és tudom, hogy nekem fog válaszolni Isten, akkor ítél is. De akik teljesen tudnak azonosulni az Isten akaratával és az Isten országába be akarnak menni, testvérek, azok még ezt is várják. Uram, add nekem a mennyei kincseket. De kérlek téged, Uram, hogy tisztíts meg engem a földi hiába valóságoktól. Azok még az Isten ítéletét is vágyva várják. Hogy Uram, olvasz meg engem a te szeretetednek a kohójában, hogy az arany maradjon, és a salak pedig távozzon el tőlem a salak. Amikor azt teljesedik be, amit az Úr Jézus mondott, hogy aki meg nem gyűlöli apját, anyját, szitesvérét, sorolja, és a végén oda tesz, hogy a maga lelkét is nem lehet az én tanítványom. Amikor úgy állok oda Isten világosságába, hogy Uram, imádkozom hozzád, és tudom, hogy ha felelsz, égetni fog, de hadd égessen. Hadd távozzon tőlem a salak, mert azt akarom, hogy aranyjá tedd az életemet. Mennyei kincsek töltsenek be engem. És aminek égni kell, hát égjen. Amiben szégyenkeznem kell, Uram, kész vagyok megszégyenülni. Kész vagyok bocsánatot kérni. kész vagyok megalázkodni. Legyen meg a te akaratod, a mindenben, úgy a földön is. Mikeás így imádkozott. Hittel. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét, aki meghallgat engem az én Istenem. Így kell nekünk is. Az örvényben csak úgy lehet megállni, nem lehet más, hogy biztos, hogy akik itt Isten gyermekei közöttünk, próbálkoztatok már testvérek megmaradni az Isten közelében, de amint levettétek a szemeteket, rájöttetek, hogy nem megy, nem lehet. Vagy hisz az ember, vagy elsodortatik. Vagy az Úrra néz, vagy az Urat várja tevékenyen, vagy az Istenhez imádkozik, és bizonyos abban, hogy meghallgatja, mert akar az Isten mennyei kincseket adni, és földi hiába valóságot kiégetni, tehát vagy így közeledek az Istenhez, vagy elmerülök a mélybe. Nincs más lehetőségünk. Hát testvérek, ez kegyelmi lehetőség. Nem kényszerűségből kell így csináljuk, hanem ez egy csodálatos távlat, egy csodálatos lehetőség a hívőnek. Ha érezzük, hogy ez a világ von bennünket, fertőz bennünket, támad bennünket, nézzünk az Úrra. Ha nem látjuk, kérjünk szemgyógyító írt az Istentől, és meg fogjuk látni. Hogyha türelmetlenek vagyunk, kérjük az Urat, hogy tanítson bennünket várni. Meg fog érkezni. Mint a Csia Kálmán mondta, én biztos vagyok benne, hogy Jézus visszajött. Úgy írta meg a könyvét a jelenésekről. És abban is biztosak lehetünk, hogy meghallgatja a mi imádságainkat. Meghallgatja mindazt, ami mennyei arany. De arra is készüljünk fel, sőt, várjuk, vágyjuk, hogy vegye el a földi hiába valóságot. Ámen. 333. éneket keressük meg, ami a hithangjaiban a 226-os Hű Jézusom kezébe teszem le életem.